Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának, minden lelki áldásával a Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 35. Zsoltár első versét énekeljük.
Perej, Uram, perdőimmel, harcolj én ellenségimmel, te pajzsodat ragadd elő, én segedelmemre.
Foglaljuk el a helyünket, és a 478. énekünk énekeljük el. 478. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben. Álljunk meg egy pillanatra. Egy autó kigurult az udvarból, egy Suzuki. Utána kéne menni. Egy pillanatot ön. Szóljon valaki, hogy egy pillanatra.
Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, örök Úr Isten, a beszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz Úr Isten, kételkedésemben hitemet gyávolítsad. Ó, testiségemben lelkem hozzá hódítsad. Ó, erős Úr Isten, a világ fényében szemem világosítsad. Ó, Teremtő Isten, a
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra az Efézusi levél 6. részében.
Isten fegyverei buzdításhoz imádkozásra. Köszönöm. Végezetül legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas ereje által. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög ármánykodásaival szemben. Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó szellemei ellen. Ezért vegyétek magatokra az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket jól elvégezve megálljatok. Álljatok meg tehát körül övezve derekatokat igazsággal, és felöltözve a megigazulás páncéljába, és felsarúzva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden könyörgéssel és esedezéssel imádkozzatok minden időben a lélek által. Ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, és könyörgjetek mind a szentekért, én érettem is, hogy amikor számat megnyitom, adassék nekem szó, és bátran hirdessem az evangélium titkát, amelynek követe vagyok láncra verve is. Hadd legyen bátorságom úgy szólani, amit kell. Áldás, hogy pedig ti is megtudjátok, mint vagyok és mit cselekszem, mindent elmond nektek, Tichikusz szeretett atyám fia és hű szolga az Úrban, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy tudtul adja, mint vagyunk, és megvigasztalja szíveteket. Békesség az atyafiaknak a hittelpáros, és hittelpáros szeretet az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust az ő romolhatatlanságában.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, most először is arra van szükségünk, hogy csend legyen bennünk, hogy semmi ne zavarja meg azt a figyelmet, amelyel feléd fordul a szívünk, lelkünk. Olyan sok mindent hozunk magunkkal, ilyenkor egy kicsit félretesszük, hogy aztán elmenve tovább cipeljük. Hogy könyörögünk azért, hogy éppen annak az alkalma legyen az Isten tisztelet, ahol ott hagyjuk ezeket a felesleges terheket. És hogy tudjuk elvállalni azt, amit hordoznunk kell, ami a miénk. sőt, hogy tudjuk segíteni a másikat is, hordozni a terheit. Könyörgünk te hozzád a te szent lelkedért, erősíts meg bennünket, világosíts meg a mi gondolkodásunkat, szívünket, tedd átlátszóvá az életünket. Tégy bennünket hitelessé, mindenek előtt a vágyakozásban, a téged keresésben, és a többit elvégzi majd a te szent lelked, akaratod, és mindenek előtt a te nagy kegyelmed, így áld meg a mi Isten tiszteletünket, az ígét, amelynek minden formája itt van most előttünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, akkor köszönjünk egy rendeset. Áldás, békesség! Arra gondoltam, hogy ma egy ilyen jó kis roma történetet mesélek nektek. Elvégre ugye az a nap van. Most gondolkodtam, hogy tudok-e jókat. Hát rájöttem, hogy rengeteget tudok, de most egyet mesélek. Remélem, hogy ezt még nem mondtam el, mikor a parókiát építgettük Komlón, volt egy nagyon rendes társaság, úgy hívták őket, hogy kanalas, nagyon a klán, ugye ott volt az összes, dolgoztak nagyon rendesen, tűző melegbe hegesztettek, kőműveskedtek, mindent csináltak. Aztán az egyiknek a szemébe pattant egy szikra, borzasztó csúnya lett tőle a szeme, azt hittem, hogy meg is vakult, nagyon megijedtem. És hát mondom, most mit csináljak vele? Be kell vinni a klinikára. De hát délután volt, este volt, hát szombat volt. Hát mondom, ez a szerencsétlen, mire orvoshoz kerül, mi lesz velünk. De volt egy pécsi ifjúsági tag, szemorvos. Én tudtam, hogy ott van a 400 ágyasban, de hát mondom, hogy érem el, nem vette föl a telefont. Mondom, gyere, megyünk a tempezébe, kórházba. Hát mentünk a kórházba. Szóval mi lesz velem? Mondom, majd szólok a főorvosnak, csinálja meg gyorsan. Mentünk, fönn a szemészeten, meg imádkoztam, Uram Isten, csak küld ide a dokit a szemem elé. Mit tesz Isten, fordulunk. Ki jön a folyoson? Hát a doki. Ah, mondom, győztünk. Mondom, szervusz, hát te. Mondom, itt van ez a szegény fiú, csináld már meg gyorsan a szemét. Azt mondja, jó van, na jöjjön, azt mondja ez a fiú, hogy, és meg gyógyi doktor úr, azt mondja, hát ha a komlói pap mondja, akkor kötelező, nem? Na, így mentem ki a kórházból, úgyhogy azóta is nagy hírem van komlói kanálos család között, mert nekem még a 400 ágyas szemorvosa is vigyázva áll. Tudd meg, mi következik ebből? Tehát, hogy ki intézte el ezt, hogy találkozzam a dokival? De az Úristen a kicsi dolgokban is jelen van ám. Lehet kérni tőle kicsi dolgokat is. És lám, megtette. Milyen fontos volt az nekem után. Meg neki is persze, mert meggyógyult a szeme. Na hát ez az én roma történetem. Köszönöm szépen. Szervusztok, áldás, békesség. Jaj, de cincogtok. Azt mondja, 166-os éneket énekeljük. Az ige hirdetéssel készülve, Urunk Jézus. Na, nem ezt kell elvinni, bocsánat. Szeretteim, a felolvasott igének valamennyi verse a mai igénkből aláhúzom a hatodik rész, 16. versét, a 10. versét, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nemrégiben Szigetváron megnéztük a Vármúzeumot, és talán említettem is a gyerek tanításban, hogy ilyen jó kis interaktív kiállítás van, hogy föl lehetett venni a fegyvereket, páncél, drótinget, kardot, aztán gyorsan megállapítottuk, hogy ez igen-igen edzett, erőteljes emberek kellenek, hogy ilyenbe valaki nem, hogy hadakozzon, hanem egyáltalán közlekedjen. És az jutott eszembe, amikor olvastam ezt az igét, hogy hány ember próbálkozott meg az Isten fegyverzeteivel, magára öltse, és aztán megállapította, hogy ez bizony túl nehéz, és nehéznek bizonyulnak ezek a bizonyos fegyverek, esetleg egy rövid időre, egy-egy napra, egy-egy vasárnapra, ugye, egy kis lelki hétre felöltjük, de aztán a mindennapok harcában levetjük, mert túl nehéz, túl erőteljes azt ne fölemelni ezeket a dolgokat, és abban küzdeni. Pedig az apostol éppen azt akarja, hogy felvegyék a hívők az Isten fegyvereit, valamennyit, és ezt kínálja nekünk a kép, ugye, aminek alapján teszi ezt az apostol, de a római katona nehéz fegyverzetet, tehát nem egy szál karddal jön, megy, hanem az a nagy pajzs, a nagy dárda, meg minden, amivel jártak ezek, meg a mellvért. Ráadásul ugye ezek nem az egyéni alakra voltak szabva, hanem egyenbe gyártották, tehát el tudjuk képzelni, hogy nem volt ez olyan egyszerű. És Pál tökéletesen tisztában van azzal, hogy gyenge hitű emberek nem bírják el az Isten fegyvereit, és könnyen lehet a győzelmi mámorból bizony teljes vereség, meghaladja erőnket a keresztény élet, a Krisztus követő élet, amelyért küzdeni kell, és amelyik nem a vasárnapi létünket kéri, hanem az életünket, a hétköznapit, mert ott vannak az igazi harcok. Az előző fejezetekben erről beszél itt az Efézusi levélben, a családról, a munkáról, a társadalmi viszonyokról, és azt mondja, hogy itt kell győzni, ezért fejezi be a lélek, illetve az Isten fegyvereivel ezt a részt, és ezt hívják úgy, amiről ő beszél, hogy a megszentelődés. Megszentelődés, azaz a hitre jutott ember egész életében folytatja ezt a küzdelmet, a hitnek jó harcát, a győztes élet véghez vitelét, hogy Isten dicsőítessék által a világban. Ahol erre igazi készség van, ott van a front. Teljesen világos az apostol számára, azt mondja, hogy erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Olyasmit jelent ez, hogy felruházni, ez a kifejezés, hogy képessé tenni, erővel felruházni, képes leszek hordozni és használni azokat a bizonyos fegyvereket. Harmadik részben mondja ezt a nagyon fontos ígét, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által. Ja, itt is bíztat ugyanazt, hogy erősödjetek meg az Úrban, mert adja az ő hatalmas erejét, vegyétek azt, és úgy tudjátok használni az általa adott fegyvereket. Hát hogyan lehet az Úr hatalmas erejébe belekapcsolódni, ebbe az erő áramlatba csatlakozni? Nyilván, hogy a keresztény ember azt mondja, hogy hit által, de még kell hozzá valami, fel kell ismerni a saját gyengeségemet. a saját erőtelenségemet, a fegyvereimnek az erőtelen volt, tehát nem egy kis plusz napta kell, hogy tudjak menni tovább hadakozni, ezek olyan pszichikus energiák, szoktuk egymásba töltögetni, de az én az a dugó, ugye, amelyik nem engedi ezt az akadályt legyőzni, nem engedi, hogy belecsatlakozzam az isteni erők és üzenetek csodálatos áramában. Tehát el kell jutni oda, hogy a keresztelő János nagyon jól mondja, amikor azt mondja, hogy néki növekedni kell, nékem alábszállnom. Ő pótolja ki azt, ami bennem egyébként fölösleges és csak akadály. Fel kell ismerni a látszat győzelmeimnek hazug voltát, saját álkeresztény igazságtételeimet, és le kell mondani a saját igazságomról. És akkor az ő hatalmas erejébe kezdek megerősödni. Akkor felismerem, hogy milyen nagy szükségem van erre a bizonyos fegyverzetre. Nem elég egy szákarddal könnyedén jönni, menni, ugye lelkészek azok igével foglalkoznak, okosságokkal van tele a zsebük, és akkor ezt előrántják és töpölődnek, ugye ez a, hol van a többi fegyverzet. Ugye szükség van az igazság ismeretére, a megigazulás evangéliumára, az üdvösség belső átélésére, bizonyságára, és a megbékélés nagy lehetőségére Istennel, emberrel, ugye, hitünk megvallására és az imádságra. Ezekből egy sem hiányozhat, nemhogy csak egyet teszek, vagy tekintek fontosnak. Ez nagyon fontos. A másik dolog az, amit szemügyre kell vennünk, az a csatamező. Azt gondoljuk valóban, hogy néha hadakozni kell, de a lényeg az, hogy békesség legyen. Nem, mert úgyis meg van hajtva, úgyis annyi minden éri, legyen már egy kis békesség. Ugye, de micsoda különbség ugye az Isten békessége, meg a gyenge ember békessége, hallgatása. Letán a békesség kedvéért vállal cinkossága között. Aki így éli meg a hitét, az nem lesz tényező ezekben, nem látszik rajta, ugye, sem önmaga előtt, sem a családja, sem a munkája, sem a világ előtt. Aki ebből ki akar lépni, az bizony tudja, hogy meg kell erősödni, és meg kell erősödni az Úrban, és fel kell ölteni az Isten minden fegyverét. És a harmadik gondolat, amit még ide csatlakozik, hogy nem csak a magam alkalmatlansága, hanem az ellenfél ereje is szükségessé teszi ennek a bizonyos fegyverzetnek a felöltését. Miért folyik a harc? Hát a lelkekért folyik a harc, de kikkel szemben? Az Isten gyermekeivel szemben, ahol Isten gyermekei alszanak, vagy nincsenek, és ott nincs harc. Na, ott van a békesség, ugye? Néha irigyeljük, hogy milyen jól megvannak, nincs semmi baj. De a gonosznak egyetlen célja van, és ezt mindig újra el kell mondani, ez, hogy ne higgy a Krisztusban, ne higgy a válságban, ne higgy a megigazulásban, ne higgy az Isten gondviselő szeretetében. Azt is látni kell, hogy a Isten nevének dicsőséget szereznek, ott van ellentámadás, ahol krisztusi hatások vannak, ott van kísértés, ahol győztes életek járnak, növekedés van, megszentelődés van, ott van ez a bizonyos ellentámadás, ez a szellemi harc, mert ez elsősorban ugye szellemi harc, sokféle módon, sokféle alakban, nem kell lesz részletezni, mert akkor ilyen lamentálás lesz. Ugye azt gondolom, hogy a szellemi gyengülést követi az erkölcsi gyengeség, az erkölcsi gyengeség pedig kettős, tehát hazug élethez vezet, kettős látáshoz, már pedig a kettős látás, mondjuk már általában nagy baj szokott lenni, hogy valami baj van a fejben, a gondolatban, és halált sejtett az ilyen, alig hanem valami történt, levette a sisakot, ugye megrendült az üdv bizonyossága, kapott egy jó nagyot a fejére, ugye, nincs rajta a sisak. Tehát kisiklott a gondolkodása. Bizony így van ez, hogyha nem használjuk az Isten fegyvereit. Bizony megtámadnak és megronthatnak bennünket antikrisztusi erők, amely egy egykor magát ugye kereszténynek nevező Európában támad. A hitetlenség és értékválság nagyon erőteljes támadása meg is tud riasztani néha bennünket. Látnunk kell ezt a szellemi valóságát ennek, hogy nem vér és test ellen van tuksakodásunk. Erre fel kell készülnünk minden hívő embernek. Ugye az elmúlt évtizedekben mondta ezt egy teológus, hogy volt egy tisztulási lehetőség, de mintha 7-szer gonoszabb jött volna vissza. Ebben van valami, de nem ez a cél, hogy csopánkodjunk. Mit mond az ige? A 7-szer gonoszabb létben is erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. A hívő ember tehát felveszi a harcot a maga mindennapjaiban, a hitében, nem azért, mert ilyen militarista, és neki állandóan harcolni kell, hanem egyszerűen, mert komolyan veszi az evangéliumot, az új életet, és akkor már is küzdelemben van. Éppen ezért ugye nem ösztönösen cselekszik és él a világba, nem sodródik csak, ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy ugye futni a többiekkel, és nem is menekül el, ugye, hanem felkészül, felveszi a harcot. Van keresztény életstratégia, van erőforrása, és tudja, kitől kapja parancsot, és nem ijed meg saját árnyékától. Ez a hívő keresztény harcos, legalábbis általam ugye alkotott képe, mert tisztában van vele, hogy vagy-vagy kérdésről van szó. A hit, az, a valódi hit, az bevállalja a maga bizonyság tételét és döntéseit, és nem hallgat, ha szólni kell. És azért érdekes itt ez a rövid mustra után, ugye, hogy akkor tényleg nézzük meg ezeket a fegyvereket, nagyon ismert ez a kép, sokat idézett, de jó az, ha újra és újra átgondoljuk, számba vesszük, hogy hogy állok én ezzel. Szinte látjuk magunk előtt, hogy Pál, aki szegény, egy ilyen láncra van fűzve, és egy katonához oda van kötve. Láttunk már ilyet, ugye, amikor egy bűnözőket vezetnek, és a rendőrnek a kezén is van egy lánc oda csatolva, meg a bűnözőn is. Hát a foglyokat így vitték, az a katona felelt azért a fogolyért, és akkor éjjel-nappal oda volt láncolva. Hát mit látott éjjel-nappal maga előtt? Mindig egy római katonát látott, nem lehetett ez egy kellemes dolog, de hogy itt írja a kis pergamentjét Pál, föltekint, és ott áll ez a katona, aki bizonyára nem volt rossz indulatú, nem rúgta, ütötte, tudott mellette ugye emberi életet élni, és egyszer csak kigyullad a fény a fejében, hogy igen, az Isten fegyvereit kell felölteni, hiszen vannak a zsoltárokban, vannak a profétáknál is szó az Istenről, aki jön, mint hős, akinek fegyverei vannak, pajzsa van, páncélja van, sisakja van, és egyszer csak összeáll benne a kép, hogy a keresztény embernek is vannak ilyen fegyverei a Krisztus által, és az egyszerű római katona segít ebben, hogy ezt megfogalmazza, ezt a nagyszerű részt, és nézzük, hogy mik ezek akkor. Tehát azt mondja, hogy felövezve az igazság szeretetével, legyen világos, hogy nem a saját igazság érzetemről van szó, ugye, nem a tudománynak a csodálatos igazságairól, hogy ezeket nem vetjük meg, hanem arról van szó, hanem arról az igazságról, még csak nem is a hívők igazságáról van szó, hanem az igazság az egy személy a Szentírásban. Az igazság maga az Úr Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja magáról. Ő az igazság, mégpedig a megfeszített és feltámadott Úr az igazság. A többi igazság is lehet fontos, nem vitatom, de nincs, mondjam így, hogy harci értéke a gonosszal szemben. Ugye? az igazsággal felövezve. Krisztus legyen az, aki engem tart és körülvesz. Aztán a második, hogy magamra öltöm-e a megigazulás páncélját. A kettő nem ugyanaz, a szó sem. Világosan kell látni, hogy a megigazításban az Isten irgalmát, ugye ezt mondja a K.T., hogy Isten minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmilyen bűnöm nem lett volna. Ha ez nincs a szemem előtt, akkor rúgtam, nincs páncél. Ezt tudni kell, tulajdonítja, nekem ajándékozza, mintha soha semmilyen bűnöm nem lett volna. És ahhoz, hogy ez mint páncél védjen engem, ezt naponta el kell mondanom. De Dánielnek van egy csodálatos imádsága, azt mondja, hogy mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmad van bízva, visszük elét könyörgéseinket. Ugye gyönyörűen fogalmazza meg már az Ószövetségben. Nem a magunk igaz tetteiben. Ugye, tehát az én igazamat nem viszem az Istenre akkor is, hogyha úgy érzem, hogy igazam van, hanem a te nagy irgalmadban, a te igazságodban bízva. Aztán felsarúzva a békesség evangéliuma készségével, hívő ember tudja, hogy egyrészt nem csupán a saját békességemről van szó, és hogy az Isten béke jobbot nyújt a bűnös embernek mindenek előtt. Ez a küldetésünk, ezt elmondjuk a nyugtalan szívű embernek, kereső embernek, a magunk példája, belső békesség az hitelesíti azt az üzenetet, mert ez van ránk bízva. De Isten megbékéltette magát azzal a világgal, Jézus Krisztusban. Ezt nem tudjuk elmondani, akkor nem tudjuk, hogy miről van szó. Aztán a hit pajzsáról beszél, itt arról a nagy nehéz pajzsról kell gondolni, amit úgy össze tudta kapcsolni a csatárláncba, az olyan volt, mint egy acélfal, nem nagyon lehetett áttörni, és emögött aztán ezek a nagyon veszedelmes, nagyon erős nyilak, amelyek jó hosszúak voltak, és átütötték még a páncélt is, és égtek is, ugye szurokba mártva, ugye ennek védelmet nyújtott a gonosz ellen való védelem. A gonosznak mi a fő cél, hogy megingassa a hitet, ezt a acél falat, ezt a pajzsot, részt találjon benne, és aztán el tudja bizonytalanítani az embert. Ugye ezzel szemben a hit az nem csak egy ilyen passzív védelem, az aktív hitvallás, és a bizonyságtétel az a legjobb hiterősítő a gonosz ellen. Aztán már mondtuk, hogy az üdvösség sisakja, jó tudni, hogy ebben a harcban ugye nem csak adunk, ugye, hanem gyakorlatilag kapunk is. Ha nincs a fejemen a sisak, akkor kapok a fejemre, ugye, ahogy mondtuk már az előbb. Meg akar rendíteni a gonosz az én üdvösség bizonyosságomban. Ugye? Csapással, betegséggel, szerencsétlenséggel, hogy ne higgyem el, amit megint csak a KT-ból idézek, hogy úgy megőriz, hogy az én mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le az én fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. Na, ez jelenti az üdvösség sisakja, hogy minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. És aztán ott van a lélek kardja, mely az Isten beszéde, ugye, amellyel úgymond lehet hadakozni. Persze nem úgy, hogy a világban szokás ütni, verni, bántani, jó, megmondtam neki, azt hagyordítson magába, hanem jó igéket juttat az én eszembe, amikor kezembe adja az ige kardját, akkor jó kérdéseket és jó válaszokat ad az én kezembe, vagy az én fejembe, amivel meg tudom szólítani még az ellenséges, érzületű embert, és ha pedig kell, akkor önmagunkat tudjuk vigasztalni jó igékkel, és tudunk tűrni általa. Ez az ige kardja. És végül ott van, nem a fegyverek közé sorolva, a legfontosabb, lehet valaki nem tud mondjuk ügyesen fogalmazni, vitatkozni, vagy igét érteni, ilyen értelemben lehet, hogy hiányos mégis a fegyverzete, de van egy egyetemes, ami mindenkinek a rendelkezése áll, és valószínű, hogy ez a legfontosabb, érdemes úgy oda gondolni a többi mellé, de kiemelten ez pedig nem más, mint az imádság a lélek által. Mit jelent ez? Tőle, vagyis ugye kérjük és várjuk az imádság ajándékát, hogy ne csak imát mondjunk, hanem valóban imádkozzunk is, hogy közösségben legyek vele, közösségbe kerüljek az imádság által az Úrral. És két dolgot kér, hogy legyetek éberek és álhatatosak. Az éberség az nagyon érdekes, hát aki imádkozik, akkor csak ébren van, már mondjuk este ugye az ágyban szoktuk fél álomban már, álomban imádkozzuk magunkat, de azért itt másról van szó, és elég megdöbbentő mondatot olvastam valami könyvben, hogy az alvó egyház is imádkozik, álmába mond valamit. Hát ébren, felébredve kell az imádságot mondani. Ugye vannak szófordulatok, megszokott kegyes szövegek, amik nagyon fontosak is tudnak lenni, de most ebbe az értelemben, igen, álomban is el tudom mondani, úgyhogy ébren sem vagyok. Ugye ébredjen, ébresszen fel bennünket az Isten lelke az igazi imádságra. És kitartóan, ahogy az apostolok cselekedetében is olvassuk el első gyülekezetről, hogy álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak a templomban, ugye naponként megtörve a kenyeret, stb. Tehát ugye ez az álhatatosság és együtt. De sokat szólunk az imádságról, és szeretnénk ezt kicsit erőteljesebbé, intenzívebbé tenni az intézményeinkért, a gyülekezetért. Hát most figyelmeztet bennünket az ige, hogy igen, ébredjünk fel, ne álomba imádkozzunk, hanem kitartóan és álhatatosan. Kikért kell imádkozni, ugye azt mondja az összes szentekért, tehát nyilván elsősorban az egyházért, a gyülekezetekért, minden hívő emberért, és azt mondja, Pál, én érettem is, mert az iges hirdetés nehéz szolgáltában én is, bár én vagyok az apostol, én osztom, hogy úgy mondjam, hogy az észt mindenkinek, mégis könyörögni kell érettem, hogy legyen bátorságom ebben a nagy küzdelemben, és hogy jól mondjam, amit mondok. De így kérjük az Istent, hogy áldja meg a mi küzdelmeinket, és valóban ugye a hitnek és az életszentségnek, a növekedésnek a küzdelme legyen a mi életünk, mert az a győztes élet, azt érdemes élni. Nem arról van szó, hogy állandóan gyötrődünk, és állandóan azon kesergünk, hogy már megint nem sikerült, már megint a gyűrközünk, de sikerül. Azért küzdünk, mert győzni akarunk. Azért vesszük föl a páncélzatot, az Isten fegyvereit, mert azt mondja, hogy ezzel mehetsz a csatába, fiam, ezzel győzni fogsz. Hát Isten megáldja a mi küzdelmeinket, imádságainkat, közösség támogassa egyben egymást és mindnyájunkat, egyenként is és együtt is. Amen. Esetleg a 207. énekünket keressük, és egyben az úrvacsorára is készülünk, seregeknek hatalmas nagy királya. Első három vers.
Thank you.
szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, amit azt elénkbe adja Pál apostol az első korintusi levélben a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, mint a vacsorát, ezt mondván: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket az élő Isten előtt. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban nem mernénk sem megszólítani, se kérni tőled, ha nem az Úr Jézus Krisztusban lennél nekünk atyánk. De köszönjük, hogy így mutattad meg magadat, és így hívsz bennünket magadhoz, Krisztusért. De azt is tudjuk, hogy mindezeknek a tudatában, ebben a csodálatos ajándékkal már nem vihetjük magunkkal a régi rongyainkat, azokat a gondolatokat, gondolatfoszlányokat, amelyek semmire nem valók, amelyekből olyan sok kering mégis ott valahol a mélyen a tudatunkban. Kérünk, hogy tisztíts meg tőlük, mert gonoszak ezek a gondolatok. Aztán hagyj könyörögjünk azért, azokért a szavakért, amelyek már elhagyták a szánkat, és amelyeket már nem tudunk visszavonni, és végzik a maguk munkáját, hogy te légy, aki megoltod ezeket a tüzeket, a gonosz nyilait lődöztük ki a másik ember szívére. És vannak bizony nem jó cselekedeteink is, amit másképp kellett volna. Néha csak tévedésnek nyilvánítjuk, pedig tudhattuk volna, ha megkérdezünk téged. Kérünk, hogy bocsáss meg ezeket a tetteket, és elédbe visszük számos mulasztásunkat, amelyeket összeszámlálni se tudunk, mert egészen mást lehetett volna tenni, szólni, mint amit éppen belső világunk diktált, a lustaságunk, a haragunk, vagy az ürességünk. Te légy, aki megtöltesz bennünket kegyelemmel, szeretettel, így kérünk most téged ezen az úrvacsorán. Hallgass meg a mi közös imádságunkat, most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, bűneinket megvallva valljuk meg a mi hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást eképpen: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után, szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, melejétek hiszem és vallom. Hiszitek, ahogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek megbocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk a Szent Asztalhoz. A 213-as énekünkkel kezdjük, aztán 450 kezd, 460, satöbbivel folytatjuk.
keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk testvéreim. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket. Megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra, kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. Mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, aki meghalt, mikor mi még bűnösök voltunk. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való, az őt félőkön és azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ugye a gyülekezetünk nagy ifisei az elmúlt héten táboroztak Erdélyben, úgyhogy a ma esti nagy ifi elmarad. Kedden 9:30-tól babamama kör lesz. Este 6 órától bibliaóra, utána presbiteri gyűlés, kérjük, hogy a presbiter testvérek írják alá a meghívót. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra lesz, pénteken 6 órakor kisifi, és jövő vasárnap Isten tiszteletre várjuk a testvéreket. A mai Isten tiszteleten Fehér László testvérünk olvasta Isten igéjét. tegnap esküvő volt templomunkban, házasságukra Isten áldását kérték, Nagy Róbert és Fejes Hajnalka. Szeretettel köszöntjük őket, és kívánjuk Isten áldását.
Kedves testvérek, holnap kezdődik serkés csapatunk a 241-es számú Betlen Gábor csapat nyári tábora. A tábor építői már a pénteken leutaztak és dolgoznak. Gondoljuk rájuk imádságba, és arra is, hogy a fiatalok föl tudjanak kelni időben, mert 7 órára a Népligeti buszállomásnak kéne lenniük. Tehát augusztus 5-én kedden a Bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. A gyülekezeti tagokat szeretettel várjuk, a presbitereket pedig nagyon kérjük, hogy a pénztárosi asztalnál írják alá a meghívót, hogy ne kelljen külön telefonálgatni. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytáborunk, az esetleges fennmaradó helyekről Pap Tamásnál lehet érdeklődni. Augusztus 26-a és 28-a közötti héten vendégeljük majd megiskolánk új elsős osztályait, segítők jelentkezését várjuk, és jelentkezni pedig majd Sűrös Andrásnál lehet. Augusztus 31-én az iskola tornatermébe lesz az énnyitó istentisztelet. Párhuzamosan a templomban is megtartjuk az istentiszteletet, tehát 10 órakor lesz az iskolába az énnyitó istentisztelet, oda is várjuk a testvéreket. Továbbra is az új gyülekezeti tagok figyelmébe ajánljuk Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történetét. És végül, de nem utolsó sorban, a már pünköskor is figyelmeztetek a közterület felügyeletesek, hogy ne álljunk meg itt a villamos megállóba. Azóta többször láttam, hogy büntettek már, tehát javaslom a testvéreknek, hogy valahol máshol parkoljunk ne a villamos megállóba, mert ez sok forintba tud kerülni. Köszönöm szépen, és hát mindenkinek, aki már nyaralni volt, annak gratulálok a jó nyaraláshoz, aki pedig már az jó nyaralást kívánunk. Köszönöm szépen.
Akkor a 194. dicséretünket énekeljük az első verset. 194. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.